Sziasztok, kedves hallgatók, itt vagyunk veletek, a kettes számon egyszer a Rádiókafén Veres Dórival.
Behumi Dórival.
És vendégünkkel László Boldizsár, operaénekessel. Szia.
Szia, Boldizsár.
Happy together. Kedves dalom.
Pont ezt akartam.
Igen. Nem csak, hogy én sosem mondtam ezt, hogy László Boldizsár, operaénekes. Én, és ezt olyan boldogan mondom ki.
És még annyi mindent
ki.
Nem mondták életedben.
Figyeljetek, csak azt nem mondtam ki még például, hogy szóval azért nagyon boldogan, mert én egész máshonnan ismerlek téged, nem nagyon régóta ismerjük, sőt, majd a sikolgás éveidről fogunk beszélgetni.
Milyen es?
A sikolgás.
Sikolgatás.
Sikolgatás. Akkor volt az is, igen, sikolgattunk az Olganinát.
Tehát, hogy én emlékszem rád, amikor én ott csak ilyen kibicként egyszer felbukkantam.
Ugye hangképző énektanár.
Igen, ő
csak hogy hát, ha nem mindenki tudja.
De amióta operaénekes vagy, és nem is akármilyen, azóta szerintem nem is olyan találkoztunk, de hogy így nem apostrofáltalak.
Hát Mászkasban kerültetek, Dori.
Te tudom.
Nem.
Én vagyok most már a kérdező, pedig a választó.
De egyébként, hogy elkezdtél énekelni, az jutott eszembe, hogy neked mi a kedvenc beéneklésed?
Hát, eleve nagyon, hogy mondjam, praktikumból éneklek, csak nem azért, mert szeretek beénekelni.
De nem lenne rá szükséged?
Nem, én otthon egyáltalán nem is énekelek, soha. Nem. Én csak akkor csinálom. Nem mondtam ezt így ki, de amikor kell, és akkor ott kell a sokkor.
De várjál, de amikor tanulsz egy szerepet, és azt otthon, az egy gyakorlón nyilván nem meg kell tanulni.
Otthon soha.
Nem.
Bejárok, és akkor... Akkor szoktam otthon, akkor nagyon beteg vagyok, és próbálgattam, hogy mikor mondhatom azt, hogy tudok menni, tudod?
Aha. Na, mert csak azért vagyok erre kíváncsi, mert arra emlékszem, kicsit jártam énektanárhoz én is, hogy ilyen nagyon izgalmas, vicces szövegekkel énekelnek be az énekesek, hogy mendegél a mandarin, az mondjuk a legalapvetőbb, azt tudom. De hogy ne untassátok magatokat, nem szoktatok kitalálni mindenféle ilyen vicces dolgot?
Hát dolgok. Főleg az ilyen aranyos baritonok, bassbaritonok, ilyen mindenféle szexuális beállítottságú...
Úgy, mint?
Nem ide való, szerintem.
Pedig leadtuk a zavaró hangatásokat.
Már leadtunk mindent.
Jó, hogy nem szép, akkor nem
mondom. Na, és akkor így ilyenek.
De olyan...
Pozícióba, és akkor megpróbálják belerakni pozícióba, igen.
De igen, mert... praktikus. De ezt ilyen, például a szopránoknak és az altoknak is kéne valamit. Hogy hova mit helyez be, tudod így.
Ja, igen.
Jó, akkor szóval nem mondasz olyat, ami rádióbarát?
Nem, én ja...
Mi olyan vicceseket szoktak énekelni.
Nem, majd mondom, én nagyon praktikus beéneklősök. Igen.
Hát ja. Meg milyen R-betűset, nem R-betűset esetleg?
Hát igazán nem szoktunk nagyon más hangzókat variálni.
Uncsi az egész?
Hát olyan szempont, tehát hogyha most azt kéne elemezni, és akkor...
Ha ezt tudom, akkor nem jövök.
Összeraktatok egy rakás hallgatót végre, és el fogom üldözni. Te minek?
Dehogy. De a mendegél a mandarin helyett egyébként van a tűzvédelmi oktatás.
Tűzvédelmi oktatás.
Szerintem ezt a topikot kimerítettünk.
Igen, de mindig ezek a kulisszatitkok a legizgalmasabbak, és mielőtt elkezdtünk itt beszélgetni úgy, hogy feltolta volna Dórika a mikrofont, aki tudja kezelni a pultot most már. És ezért nagyon nagy dicséretben részesül.
Hát még azért nem vagyunk a végén.
Akkor azt mesélted éppen, hogy te szoktál a jéghideg folyóvizeinkben mártozni szokásosan, tehát hogy szokás
igen,
szerint.
Igen, ezt elkezdtem a COVID alatt, és akkor már annyira tele voltam maradék energiákkal, mert hát ugye maradj otthon, és akkor hát én Szegeden voltam akkor otthon, és akkor Szeged, Tisza, Maros, és akkor úgy eveztem. Szeptember, október, és akkor ilyen 15 fok, 14, 11, és akkor 10 alá ment, mondjuk olyan november környékén, akkor látszódott, hogy azzal kiütöttem az inger küszöböt az irányomba, és akkor már tényleg elkezdtem a Facebookot is használni erre komolyabban, és akkor ment a bosszantás, és akkor hát főleg anyám, tehát ez a fiam itt fog meghalni.
Anyának raktad ki a posztokat.
Nem, de ő szólalt meg elsőként, és ő parancsolt mindig vissza, és mindegy. És akkor így elkezdtem ezt a dolgot, és akkor a vége az másfél fok volt.
De miért?
mondom, nem volt mit csinálni, otthon ültünk, és semmit
nem csináltunk. De mások megtanulnak kenyeret dagasztani, makramézni.
Nem, hát ugye több hullám volt, ugye ezt tudjuk, ezt mindenki megélte. Az első, ott a március tavaszi időszakban, ott nem csináltam semmiet. És akkor nyáron azért kicsit dolgozgattuk, és akkor utána jött el az első evezés. Így amikor szeptember, október, megint hazaparancsoltak minket, és akkor kezdtem el így belemenni.
Én azt hittem, ez összefüggésben van a hanggal valahogy, hogy azt hittem, hogy valahogy ez egy ilyen testi képzés arra, hogy valahogy a hangszálak valamilyen irányba mozdítsanak. Tehát azt hittem, hogy ez kifejezetten a szakmáddal.
Tehát szezonban én ezt nem váltom volna neki. Most már azért merek belemenni szezonban is, mert tudom, hogy kell. Aha. Csak...
De most miért mész bele? Most már lehet menni mindenhova. Tehát mi az, ami megragadott ebben, hogy még mindig belemászkálsz?
Az, hogy már nem elégszem meg a puszta evezéssel. Tehát ott vagyok, és nézem a vizet, és hív. És akkor bele kell menni.
Jó.
De tényleg olyan...
Hatalmas jégtáblák, tudod,
hogy ez ki.
Azt hittem, hogy te egy ilyen vidám srác vagy.
Nem, mert én valójában kiúros voltam régen, és akkor...
Akkor itt lehet.
Várjál, most ezt...
Egy tincs igazítás zajlott éppen, kedves hallgatók.
Azonban itt csak igazán alvállalkozó lettem.
Elnézést kérünk.
Mert valójában egyébként van egy ilyen terápia, hogy az ereknek... Meg vannak érbetegek, azt mondják, hogy érbetegeknek nem jó, de ugyanakkor van egy ilyen inverzernek, hogy érbetegeknek meg tudják ajánlani, hogy annyira edzi az ereket ez a folyamatos hidegvíz, hogy így konzerválni tudja, hogy esetleg ne legyen rosszabb, visszere, vagy ilyen, hát nem akkor.
Dr. Behumi Romátát hallottuk. De egyébként ahhoz, hogy a hangod olyan állapotban legyen, amilyen, már pedig neked mindig a topon kell, hogy legyen, azt gondolom, ahhoz neked milyen ügyeket kell intézni, akár naponta, hetente, mert emlékszem, hogy a Gregorról az a hír járta, hogy ilyen erős paprikát, bár lehet, hogy ez tényleg ilyen urban legend.
Ő neki bejött, meg ő basszista volt, azért azt ne felejtsük el, neki teljesen más berendezkedése volt, és az ő nyakára, ha emlékszünk, akkor azért még az enyémnek is a duplája, érted? Hát még a Dorinak a
Te
nyakad azért szerintem a négyszeres az övé.
És ez összefügg azzal, hogy tehát nem lehet, mert vérbőséget okoz, gondolom ez a titka.
Hát őnál ez bejött. Én azért nem javaslom se egyik énekesnek sem, mert azért az egy vad, föllobosodott nyálkahártyára ráküldeni egy ilyet, az álmoskönyvsel is jót jelent, úgyhogy ez...
Akkor mi a László Boldizsár technika?
Hát semmiképpen én ilyenkor mindig magamat kell legyőzzem. Tehát én a saját magam legnagyobb ellensége vagyok. Érzek egy ilyet, és az a Woody Allen film jut az eszem, akkor ott fáj a feje, és már agydaganata van, és akkor bemegy. Tehát én már akkor vizionálom azt, hogy most tüdőgyulladás, és ki fogom köpni a hangszalagjaimat, és soha többet nem fogok énekelni. Tehát, hogy így ez az első alap. Harmadik napon már végrendeletet írok, és mindent. Tehát nem ezt kell legyőzni. Nem jutok el eddig, csak közben érzem, hogy ez lenne a vége, hogyha nem állnék ellen, és akkor próbálom a jó dolgokat, alszok rengeteget.
Azt használ a hangnak?
Az igen. Az határozottan.
És olyan hangdiéta?
Mi?
Nem vállok két órás riportot mondjuk este.
Igen, a harmadikat a nap, mint ahogy kiderül.
Ne, hát igen, azt javasolják nyilván, de most én már túl vagyok pont két hete egy ilyenen, úgyhogy azóta már leénekeltem két bohém életet, és...
És holnap fogsz egy harmadikat?
Igen, megküzdöttem magammal, mostanára a harmadikkal már azért könnyebben fogok előbb. Tehát érzem azt, hogy most már egyre merészebb vagyok a színpadon ebben a... Szóval meg ugye az is benne van sajnos, hogy én nagyon hülye idealista vagyok, és az operában tudom, hogy elfogadott az, hogy 60 évesen játszó 20 éves, de én ezt így nem szeretem megélni. Tehát, hogy 53 elmúltam, és akkor mindig a 20 éves csávót kell játszanom. Úgyhogy közben van egy csomó remek olyan szerep, amit sokkal inkább csinálnék. Tehát mondjuk egy Otellót már szívesebben játszanék, mint a Rodolfot.
De játszottál már Otellót?
De nem itt, nem az itteni házban. Aha. És ez nem róvom fel nekik, meg örülök, hogy belém látják még a Rodolfot, csak engedhessék meg, hogy megküzdjek vele.
És olyankor egy kicsit színezed a bajszodat, szakálladat?
Hát most azért hajam, az konkrétan be van festve most emiatt.
Tényleg? Bár,
hát persze, én nem akarom azt, hogy hát konkrétan, hogyha lehagyom lenőni, ilyen szerepeknél, és beküldenek egy ilyen szerepbe, akkor mit csinálnak? Fúra befestik az egész hajamat, ilyen fújkálják ezért fél órán keresztül, és este, mint egy bányász, úgy nézek ki a tusolóba.
Most be van festve a hajad?
Most be.
Hát egyáltalán nem látszik.
Megértelem.
Ugye a tenor, egyébként majd szépen vissza fogunk menni egyébként, hogy te hogy jutottál el egyáltalán oda, hogy most a Bohém életben énekelsz, és ilyen csodálatos szerepeid vannak csodálatosan megoldva.
De négy gangstertől a Bohém életig című rovatunkban itt fogunk eljutni.
De hogy a tenor, az nem úgy van, az mondjuk egy nagy, az opera irodalomnak azért, vagy az opera játszásnak szerintem az a leghálásabb hangfaja.
Legkeresettebb.
De nem úgy van, hogy akkor ezek szerint a legtöbb szerep, férfi szerep erre van írva? Mert akkor, ha azt mondjuk, hogy a fiatalok, a fiatalabb szerepek, mintha nők benne naiva lenne, akkor ugye a fiúnak az mi a megfelelője az operában?
Minek
tehát a naivának mondjuk így a...
Hát az általában a lírai szoprán.
A líra, de nem úgy értem, hanem a fiúban. Tehát, hogy a fiatal tenor, ugye amiket te is mondasz, hogy ezek
igen,
a szerepek,
a
lírai tenor, és hogy akkor te már szívesebben fordulnál ilyen összetettebb figurákhoz, hogyha jól értem,
hát
vagy akár zeneileg
korban,
is.
Hát korban hozzám közállóknak, mert ugye megéltem azt is, amikor 20 éves voltam, és tudom azokat az érzéseket magamban kihozni, de már megértem azt is, amit az Otello. Tehát, hogy bele tudom képzelni magam abba.
Féltékenység őrületbe.
Abba az őrületbe. És én mondom, hogy játszottam ezt a szerepet Kolozsváron, és nagyon beletalált. Tehát a figura nagyon megmozgatott.
De hát mit csináljunk, ha 20 évesen még nem voltál az opera színpadán? Hát most
ez is igaz,
ott...
igen, és valószínű, hogy ezt hozzák be velem most, igen. Ezt a lemaradást.
Igazából csak jót akarnak neked.
Nem, meg nagyon jó, meg olyan jó, hogy gondolkoznak bennem, úgyhogy én nem akarom őket ebből kizökkenteni, úgyhogy...
Igen, nem mondjál semmit.
Osszák rám ezeket a szerepeket, jövőre is szeretnék lenni Rodolf kedves művészeti vezetés, úgyhogy...
Azt olvastam rólad egy kritikában, hogy mindenképpen méltatták a abszolút a színpadi a szerep megjelenítésedet is, amellett, hogy te ugye kiemelték, hogy milyen nagyszerűen énekelsz, de azt említette meg a kritikus, hogy az egyéniséged nem feltétlenül áll összhangba a tenorságoddal, vagyis ezekkel a szerepekkel, amit játszol. És ő nem a korodra utalt, hanem lehet, hogy ő arra utalt, hogy valóban te nem egy ilyen szépelgő fiatal lovag vagy alapállásból. Te mit gondolsz erről?
Hát figyelj, elsősorban a tanárommal arra törekedtünk, hogy csináljunk egy bombabiztos hangot, amit nem lehet utána megkérdőjelezni. Ezt eljutottuk odáig, hogy el tudok vállalni egy évadon belül egy Otellót is, meg egy Rodolfot is, sőt, egy Mozartot is énekeltem még idén. Tehát, hogy önmagában ezt az opera berkeim belül nem nézik jól, mert egy ilyen mindent is eléneklő embert nem vesznek annyira komolyan bizonyos körökben. Aha. Én meg azt a kört nem veszem komolyan. Tehát, mert én eddig is a saját utamat jártam, nem a Zeneakadémián keresztül jutottam ide, nem egy ügynökön keresztül jutottam ide, hanem kitáltottam a számot, és amikor az egyszer betalált, akkor mentem tovább, így tudtam tovább menni. Még nem úgy tátottam ki a számot, hang jött ki rajta, tehát, hogy...
Én szerintem értettünk, igen, nem gondoltam semmi más.
Nem, gondoltam egy csak furcsa párhuzam, igen, a sült gala nem, igen, köszönöm, hogy igen, én csak arra gondoltam másodikra, igen.
Jó, de hát akkor viszont tényleg göngyölítsük fel.
De nem, bocsi, de én nem arra gondoltam, hogy hanganyagban nem stimmelnek ezek, hanem pont arra beszélt, hogy karakterben. Tehát lehet, hogy te egy ilyen összeesküvő vagy inkább, mint egy ilyen ifjú szerelmes.
Az biztos, hogy az intrikus szerepek, ha egy-kettőt így rámosztottak, vagy olyan szerepet osztottak rám, amiben kicsi intrika is belefér, azt én mindig túltoltam. Tehát ott akkor én elmentem a falig mindig. Tehát mit tudom én, az állarcos bálba én mindig a leggenyább karaktert hozom belőle ki. Amit nem nagyon szoktak kidomborítani, aki a Ládonna Mobility, a herceg a Rigolettóba, aki eleve egy gonosz figura, ugye, mert hogy elszereti a csajt, aki a bohócának a lánya, és akkor a lány meg belezúg, mert ő a herceg, és utána magáévat teszi, és eldobja magától. És ez a rövid sztori. Csomó de dolog. Közben ugye mi úgy szeretik megrendezni, hogy alapvetően azért összerelmes belé, és akkor ő neki kell azon. Tehát, hogy azért, mert hogy kell, a életében először a herceg is szerelmes lett. Szerintem nem. Uh-huh. És akkor én ezt vittem végig, és nagyon megutáltak. Tehát volt olyan rendezés Győrbe például, hogy előttem, utánam a tapsrendben, amikor ment előttem valaki meghajolni, ott bementem én,
tényleg.
És akkor
de hogy a közönség
annyira utálták a figurámat, persze, hogy egy ilyen nagyon.
Őrület.
Igen, tehát és én ezeket életemben egyszer eljátszhattam a Mephisztót, hát ott figyelt fülöttem benne, mert valamelyik őrült német szerző nem a Faustot írta, mert ugye ez Faust témát nagyon sokan feldolgozták, és általában mindig a tenor szenveleg, és akkor az a Faust, és az hal meg, és akkor egyik úgy gondolta, hogy a Mephisztó legyen, és ezt tök jól gondolta. És én abban nagyon kiteljesedtem.
Akkor mégiscsak jól gondolta ez a...
Abszolút jól látja, én nagyon, nagyon szarkasztikus, ironikus olyan de valaki vagy. De én tudom nagyon.
Igen, szerintem is ez így lejön. De hát mondjuk attól még nyilván el tudsz mást is játszani. Nekem inkább az jutott eszembe, hogy azért te rendhagyó módon a színház, a színészet világából érkeztél. Nem tudom, hogy amikor az operai énekeseket képzik, akkor a színjátszás az milyen arányban jelenik meg a képzésükben. De hogy azért neked volt ugye egy színházi múltod, egy színész előképzettséged, és ezért nyilván egyel több árnyalatban gondolkodsz, amikor egy szerepet formálsz.
Hát igen,
vagy nem tudom, hogy itt mennyire lényegi dolog, mert gondolom a hang az első. Egy
hát
rendezés.
Nekem a Gornagy Tanodában 90-es évek elején azért ott a Mensáros László, Koltai Pogány házas pár, ezek tanítottak engem. A Szurdi Miklós is elég elemében volt akkor ott velünk kapcsolatban, és ott nagyon jó előképzést kaptunk ilyen tekintetben, onnan bárki elmehetett bármilyen irányba. Uh-huh. Az, hogy nem operérembe mentem, azt mindenki tudja, hogy a Singers miatt volt, de a Singersen belül is mindig kerestem ezeket a színházszerű utakat. Tehát volt a Singersnek önálló színház előadása, a Vidám Színpad, amikor épp átalakult centrálá volt egy ilyen időszak. Uh-huh. Még Vidám Színpad volt a neve, de akkor mi ott csináltunk az egyik lemezünkből egy ilyen szín, és akkor éreztem, hogy most végre újra színház színpad színészként, nem énekesként.
De ezt érzékeled, amikor opera énekesekkel állsz egy színpadon, hogy neked van egy ilyen háttered, hogy lehet, hogy egy kicsit másképp állsz hozzá egy próba folyamathoz?
Hát az is, de a Singers is azért elég erősen benne van. Tehát az állóképesség, mint olyan, és ezt Dóri is tudja, mert Dóri is elég sokat van hosszan.
Meg olyan körülmények között, ami megedzi az embert.
Hát hogyne? Tehát amikor felállsz egy színpadra, és nem tudod, hogy mi lesz, de azt tudod, hogy két órán keresztül kell folyamatosan helyt állnod, és le se jöhetsz sokszor a színpadról, hanem végig tolod az egész sót. Ezt azért az operaénekesek nem csinálják. Tehát bemegy, énekel 5 percet, ezt a szerzők mindig megkímélték. Akkor fél óra szünet, van akinek egy óra. Én volt, hogy majdnem bealudtam szerepen belül. És akkor így, és akkor de ezt az állóképességet én beviszem az operába is, és akkor én meg bírom. És nálunk ugye ez a mi műfajunkban az évi 200 fellépés is tartható. Tehát most a könnyű zenéről beszélek, hogy a Dórival. És mi ezt a Singers-szel volt olyan évadunk, hogy 200
fölött. Nagyon-nagyon sokat játszottatok, igen. És ti voltatok az a zenekar, akik abszolút minden le tudtatok fedni a művészetetekkel. Tehát, hogy ti csináltátok a legjobb értelembe vett vendéglátót is, és ebben tényleg semmi pejoratív nincsen. Meg a színházi előadásokat. Tehát tényleg minden szegmensben ott voltatok, de ez tényleg egyébként elég ahhoz, hogy aki mondjuk egy esküvőt végigcsinál, vagy egy falunapot végigcsinál, vagy egy nem tudom, egy bármilyen körülmények között, tehát egy összeesett színpad, nem létező backstage, olyan kántáló emberek előtt, akik mondjuk például nem is téged akarnak látni, hanem egész másokat, és ne azt énekeld, hanem azt énekeld, és mikor lesz már ez. Tehát ez azért egy valóban alapos háttér ahhoz, hogy az ember tényleg nevetve menjen be két ária között, gondolom én, de igazából azt az áriát az el kell énekelni.
Hát igen, meg mondom, a színpadi jelenlétemben van egy ilyen plusz lazaság, amit bemerek vinni, és nincsenek... Tehát amikor elkezdtem 38 évesen konkrétan énekelni az opera színpadon Szegeden,
ott kezdtem,
ilyen tekintetben Pestről nézve nem volt akkora tétje, de ott lent azért volt. Tehát azért ott az opera játszásra figyelnek, és azért csak figyeltek ránk, jöttek Pestről is. Azért. Én nekem akkor nem volt rá alkalmam, időm, hogy foglalkozzak azzal, hogy mik a tradíciók, hogyan mozognak, hogy léteztek a régi nagyok. Sokszor azt sem tudtam, hogy miről szól egy szerep, amikor megkaptam. Bementem, és akkor úgy viccesen még, és ettől hüledeznek a mai napig, hogy én azt szoktam mondani, hogy például, és ezért nagyon utálnak engem, de ez se érdekel. Tehát, hogy mert amikor bemegyek, akkor megcsinálom a dolgomat. Tehát, hogy van a Butterfly, a pillangó kisasszony, és ugye ott az első felvonás végén ekli a Pinkerton, és utána másfél óra szünet. A második felvonás benne sincs. Tehát egy óra, második felvonás, utána van még egy fél óra szünet, és utána jön csak be. De még csak a harmadik felvonás, csak a felénél. És
hazamentél, megnézted a Dallast?
Nem, tanultam a
figyelj,
következő szerepet.
Mit csináltunk ilyet? Tehát igen? Én Tannhäuserbe színpadiztam, tehát mint futbolista ugye játszottam színpadizenét. Tannhäuser 6-tól 11-ig tartott, benne voltunk az elején meg a végébe. Ott laktam a közelében az operának, az első üzét hazamentem, megnéztem. Dallast, visszamentem a végére. Persze, én színpadiztam sokat.
De jó. Na várj, de a tesztoridnak még nincs vége.
Igen, és akkor én előszeretettel hakniztam ez a dologgal, hogy amikor pláne új rendezésbe álltam be, sok rendezésbe játszottam ezt a Butterfly-ba, a Pinkertont, és én mindig azt mondtam, hogy hát én fogalma sincs, hogy mi van a második felvonásban.
Mi történt?
Nem,
mi
nem. A sztori? És akkor is hüledeznek, mi az, hogy nem tudod? Mondom, miért mondom, Pinkerton tudja, hogy mi történik vele? Hát annál hitelesebb leszek, örüljetek neki, hogy nem tudom. És ezért, na, akkor jött a váltás, kivitt minket az opera New Yorkba, volt egy ilyen két hét, amikor kint lehettünk, és ott volt egy ottani magyar néni, aki bevitt engem a Metropolitanbe, és aznap épp a Butterfly-t látszották. És akkor így az első felvonást így élveztem, meg nem tudtam a szöveget, én nem tudok olaszul, de azt tudtam, hogy miről szól. És a második felvonásnál ott ilyen kijelzők vannak ott, már itt az operában is.
Igen,
van ilyen,
a
széktámláján. És akkor hangosan hahotáztam, hát tele van vicces részekkel ezekkel, és én azt hittem, itt végig szenvelegnek, mondom, ez ennyire vicces, és így mentem oda a kollégát, figyeljetek, ez tényleg a második felvonás ennyire vicces? Mit te nem ismered?
És ilyenkor kitérnek a hitükből?
Nagyon, nagyon, és akkor rá szoktam játszani, ezt nagyon
igen,
ezt
a
túl szoktam tolni.
Egy kicsit bele tiprod a sárba, és akkor hát ugye az opera játszás, meg az eleve a műfaj, meg maga az opera ház is olyan, hogy ez egy ilyen fennkölt hely, tehát ott azért nem mindig így viselkedni, ezt én most nem hogy hívják, ezért mondom kiosztásként, hanem mint egy ilyen kommentátor. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ezek
értem,
az emberek.
És te szereted ezek szerint így húzogatni ezeket a határokat.
Operapukkasztó.
Operapukkasztó vagy.
Innen fogjuk folytatni László Boldizsárral. Ti is nyugodtan kérdezzetek tőle, vagy szóljatok hozzá az adáshoz. Most megtehetitek, mert ez most tényleg itt élőben történik. 0636 98 098 0, ez a Viber, WhatsApp és az SMS számunk, és jövünk vissza. Maradjatok velünk!